Jó estét kívánok! Kínából indult útjára a világjárványt okozó COVID vírusa. Kínában zárták le először a fertőzött területeket, és Kínában használtak először oltást 2020. júliusában. Hajlandó-e a világ tanulni a kínai tapasztalatokból? Mi van a nyugati országok és Kína között kialakuló konfliktusok, bizalmatlanság mögött? Milyen következményekkel járt, hogy Kína vírusnak nevezte a világjárványt okozó kórokozót a volt amerikai elnök Donald Trump? Ma ezekről a kérdésekről Salád Gergely sinológussal, a budapesti Pázmány Péter Katolikus Tudományegyetem munkatársával beszélgetünk. Őt hallják.
Azt gondolom, hogy ez csak egyike volt Donald Trump retorikai eszközeinek, amivel a kínaiakat sértegette. Nekem ezért volt egy elég széles eszköztára. Tehát ő már a vírus előtt is, ahol csak lehetett, keresztbe tett a kínaiaknak, és jól beléjük rúgott. A COVID-19-nek a megjelenése az csak egy ürügyet adott arra, hogy addig nem tudom, 90 sértő kifejezés helyett egy 91-et is elkezdjen használni. Hát ez nyilván a kínaiaknak nem esett jól, de tiltakoztak is, de hát azért ezt elkönyvelték, mint az általános Kína ellenes amerikai politikának, illetve retorikának az egyik megnyilvánulásának. Nyilvánvalóan, ugye önmagában az, hogy egy vírust a keletkezési vagy kiindulási helyéről neveznek el, ez nem különösebben sértő, tehát ez önmagában még nem rasszizmus, ugye erre hivatkozott maga Donald Trump is, de az a kontextus, amiben használta, az a hangnem, ahogy használta, illetve hát azok az előzmények, amik Donald Trumpnak a Kínával kapcsolatos retorikájában megtalálhatók voltak, egyértelművé tették, hogy itt egy nagyon kemény, sértőnek szánt szóhasználatról van szó, ami természetesen a kínaiakat sértette, de hát ugye nagyon befolyásolni nem tudták azon kívül, hogy nem kiadtak valami tiltakozó nyilatkozatot.
A kínai cégek ellen hozott szankciók, a Kína gazdasági terjeszkedésére való utalások annyiban különböztek ettől a Kína vírusozástól, hogy ez személyes szinten is érintett minden kínait, összekötötte a kínaiakat és a kínai kultúrát, Kínát egy nagyon veszélyes betegséggel, ami aztán nagyon sokakban viszolygást, félelmet keltett, és a tavalyi év folyamán megindult egy masszív, nem csak Kína ellenesség, hanem az ázsiaiakkal szembeni, hát gyanakvás és rasszista hullám, nevezzük a nevén. Ezt érzékeli?
Hát természetesen érzékelte, különösen a járványnak az első heteiben, hónapjaiban, akkor Magyarországon is kínai ismerőseink panaszkodtak, hogy gúnyolódtak rajtuk, hogy beléptek egy boltba, akkor ott a fiatal suhancok elkezdtek köhögni, így utalva a vírusnak a tüneteire. Aztán ezek tulajdonképpen idővel elmúltak, mert hogy ugye a vírus az máshol is megjelent, sőt, ugye Kína maradt a legtisztább ország, vagy Kína vált a legtisztább országá ugye a tavasznak a végére, és onnantól fogva tulajdonképpen ezeknek a fajta beszólogatásoknak, meg gúnyolódásoknak már nem nagyon volt több terük, hiszen a kínaiak ugye mindig visszaláthattak, hogy figyelj, nálunk semmi jelen nincsen annak, hogy a járvány tovább terjedne, nincsenek új fertőzöttek, nincsenek halottjaink, nálatok meg New Yorkban, meg Portugáliában, meg Belgiumban tele vannak a hullaházak, és képtelenek vagytok megfogni olyan módon a vírust, mint mi. Tehát a kínaiak tulajdonképpen itt felülkerekedtek a víruson is, és ezzel együtt az igazán durva rasszista megnyilvánulásokon is felülkerekedtek. Hát nyilván is sporadikusan előfordul itt-ott Kína ellenesség, vagy kínai ellenesség, de én nem hinném, hogy ez mondjuk az évnek a második felétől fogva kiterjedt lett volna. Az első hetek voltak durvák a kínaiak számára, amikor még Kínában tombolt a járvány, és a világban még nem.
Mit lehet tanulni a kínai járványkezelésről? Ugye az első hónapokban a nagyon-nagyon szigorú lezárások és biztonsági szabályokról jöttek a hírek, de hát több mint egy év van mögöttünk, úgyhogy azt hiszem, hogy ennél több is történt.
amivel ők sikert értek el, azok a nagyon durva lezárások és az emberi érintkezéseknek a nagyon drasztikus korlátozása volt jó néhány héten, inkább hónapon keresztül. Ezzel gyakorlatilag elvágták a fertőzési láncokat. Tehát egy idő után szegény vírusnak nem volt hova mennie, mert mindenki nagyon otthon ült a veszélyeztetett területeken. És hogyha ott a családon belül, háztartáson belül át is adták egymásnak a vírust, a vírus az így végigment a 3-4-5 családtagon néhány hét alatt. Ebben a néhány hétben ugye be voltak zárva, tehát kifelé nem tudták adni, aztán vagy belehaltak a megfertőzöttek, vagy pedig túl lettek rajta. És hát eljött egy pont, így március végén, áprilisban, mikor gyakorlatilag nulla új fertőzött volt az országban. Ők igazából azt csinálták, amit mi is csináltunk egy néhány hónapos csúszással, hogy egy nagyon drasztikus lezárást hajtottak végre, kiárási korlátozásokkal, vásárlási korlátozásokkal, egyebekkel, tömegrendezvények betiltásával. Tulajdonképpen azt csinálták, amit mi, vagy pontosabban mi követtük a kínai példát, mert hát februárban még az egész nyugati világ azon szörnyűködött, úristen, a kínaiak korlátozzák a állampolgáraiknak a szabad mozgáshoz való jogát, és micsoda szörnyűségek mennek Wuhanba. Aztán ugye nagyon hasonló rendelkezéseket vezetünk be mi is. Viszont amiben a kínaiak különböztek tőlünk, az az, hogy nem szakítottak az éberséggel, tehát miután gyakorlatilag nullára csökkent a fertőzéseknek a száma Kínán belül, onnantól fogva is nagyon sok intézkedést fenntartottak, nem a durva korlátozásokat, hanem az olyasmiket, hogy mondjuk az ember zárt térben maszkot visel a mai napig. Különösebb indok nincsen rá, mert nem van jelen a vírus Kínában, de maszkot viselnek, lázat mérnek, ilyen nyomkövető applikációkat alkalmaznak, hogy vissza tudják fejteni esetlegesen egy megfertőződés esetén a fertőzött személynek a mozgását. Tehát a mai napig is meglehetősen éberek, és ami a leges-leges legfontosabb, amit mi itt Európában nem léptünk meg, az az, hogy az ország határait gyakorlatilag a mai napig lezárva tartják. Tehát ők miután belül kiirtották, kipusztították a vírust, utána megakadályozták, hogy a vírus visszajöjjön külföldről. Gyakorlatilag a mai napig is, ha be akarunk jutni Kínába, akkor elképesztő bonyolult procedúrán kell keresztül mennünk. Hogyha leszállunk a repülőgépről, akkor azonnal bezárnak minket 2-3 hétre karanténba, egy szűk szobába, ahonnan se kisebbe, nincs esélyünk senkit megfertőzni. Ezért az emberek nem nagyon mennek Kínába, meg a kínaiak is, hogyha hazatérnek Kínába, nekik is ugyanilyen szigorú karantén intézkedéseik vannak. Tehát gyakorlatilag szinte lehetetlen visszahurcolni a vírus Kínába. Bezárták magukat egy ilyen nagy buborékba.
Ez a bezártság hogy hat a kínai kül- és belkereskedelemre?
Hát a külkereskedelmet az áruknak a forgalma adja, ahhoz nem kell embereknek is utazniuk az árukkal, hogy ez működjön. Úgyhogy a kínai külkereskedelem azt köszöni szépen jól van. A tavalyi év második felében jelentősen növekedett is. Például éppen a legnagyobb válságos időszakban 2020-ban vált a kínai népköztársaság az Európai Unió legnagyobb kereskedelmi partnerévé, mert miközben még az európai-amerikai kereskedelem az gyakorlatilag összeomlott, közben a kínai irányú kereskedelem az tovább is folytatódott. Hát nyilván azok a kínaiak, meg azok a külföldiek, akik az emberek közötti kapcsolattartásban, tudományos oktatási együttműködésekben, személyes üzleti tárgyalásokban addig nagyon aktívak voltak, azok most szívják a fogukat, hogy hát nem nagyon tudják a korábbi életformájukat tovább folytatni.
De mit csináltak másképp a kínaiak, mint az amerikaiak, hogy az összeomlott, ez meg nem?
Hát, mint mondtam, ők tehát miután kiirtották a vírust, utána nem engedték, hogy visszajöjjön. Most az amerikaiak ugye eleve nem írtották ki a vírust, az amerikaiak ugye gyakorlatilag rászabadították a társadalmukra a vírus, hát emlékezzünk egy évvel ezelőtt, ilyenkor a Donald Trump, aki mégiscsak az Egyesült Államok elnöke volt, az arról handabandázott, hogy ez az egész kínai vírus, ez a demokrata ellenfeleinek egy kitalálmánya, hogy őt meggyengítsék, aztán arról handabandázott, hogy ez a kínaiaknak az, nem tudom, biológiai fegyvere, meg aztán arról is handabandázott, hogy teljesen veszélytelen, az egész, és nem kell semmit csinálni. Gyakorlatilag az amerikai társadalmon végigment a vírus, tehát ott nem is nagyon voltak olyan jellegű korlátozó intézkedések, mint nálunk, csak hát utána megtelteti az intenzív osztályok, meg a hullaházak, a gazdaság az ugye nagyon megfeküdt ettől, tehát az amerikai gazdaság az egy súlyos recesszióba fordult, Amerika kereskedelme is. A kínaiak meg néhány hónapig voltak, 2-3 hónapig voltak bezárva a saját lakásaiba, utána viszont Kínán belül pörög a gazdaság. Tehát Kínában május-június óta nyitva vannak a mozik, vannak fesztiválok, lehet menni étterembe, minden gond nélkül lehet dolgozni. Egy dolgot nem lehet csinálni, külföldről hazajön. Tehát egy külföldre sem lehet menni utazni, csak a hazajövetellel vannak problémák. Ez pedig azért nem egy olyan nagyon komoly része a kínai gazdaságnak. Ugye ez az, amit mi elszórtunk itt Európában, hogy gyakorlatilag mi is visszaszorítottuk a járványnak az első hullámát, csak aztán szépen a politikai, meg a gazdasági elitjeink, meg a középosztályaink kitalálták, hogy ők nekik muszáj elmenni Horvátországba vitorlázni, meg muszáj elmenni, nem tudom, a Francia Rivierára strandolni, és így szépen a még nem teljesen visszaszorított vírus az így vissza jöhetett az országokba, hiszen Európában azért nem volt 100%-ig kiírva a vírus, tehát egy pillanatok alatt ezekkel a hatalmas népmozgásokkal, amik nyáron történtek, az egyes országokban visszakerültek egészen új vírusvariánsok, ez Kínában nem történt meg.
Volt-e valamilyen stratégia a gazdaság újraindítására ezután, a szigorú lezárás után, valami speciális technika arra, hogy hogyan tartsák működésben a termelést, gazdaságot?
Természetesen volt. Egyrészt igyekeztek megakadályozni, hogy a bajba került vállalkozások tönkre menjenek. Például az ingatlan bérleti díjakat azok a hónapokra, amikor zárva kellett tartani a vállalkozásoknak, eltörölték, vagy jelentősen csökkentették. Amikor újraindult a gazdaság, akkor a helyi kormányzatok mindenféle ösztönzőkkel, adókedvezményekkel, pénzjuttatásokkal ösztönözték a vállalkozásokat, hogy minél előbb nyissák újra a boltokat, a gyárakat, vegyék vissza az alkalmazottakat, és pörgessék fel megint a gazdaságot. Tehát itten leginkább a helyi kormányzatoknak volt egy nagyon fontos szerepe abban, hogy a magánvállalkozásokat felpörgessék. A hitelezést megkönnyítették központi szinten, tehát például leszállították a kötelező banki tartalékát, tehát hogy a bankok azok hitellel tudják segíteni a gazdaságnak az újra indulását. Úgyhogy összességében újra is indult a gazdaság, tehát május-júniusra már 100%-on pörgött minden, és ráadásul ugye megjelentek olyan új igények külföld részéről, mint maszkok, meg élegeztetőgépek, meg gumikesztyűt, amelyek hát a kínai vállalkozók számára remek lehetőségeket teremtettek arra, hogy az addig veszteségeiket pótolják.
Itt muszáj rákérdezni arra az egyébként nagyon kellemetlen és nehezen kezelhető összeesküvés elméletre, hogy tulajdonképpen az egész járvány azért tört ki, mert a kínaiak tudtak ebből profitálni. Mit tud azoknak a hallgatóinknak mondani, akiket ilyen félelmek vagy előítéletek nyomasztanak?
Hát egyrészt a kínaiak azért nem profitáltak belőle, tehát a Kínát is nagyon rosszul érintette a járvány. Azért a kínai nép nem örült annak, hogy hónapokig bezárva kellett lenniük, és nem örül most se annak, hogy mondjuk nem utazhat külföldre. Hát tavaly előtt 150 millió kínai turista utazott külföldre, most ők mind otthon maradtak. Nyilván szeretek volna menni, de nem tudtak utazni. Vagy még most is van egy csomó olyan korlátozás. Ezek ilyen kellemetlenségek, hogy mondjuk a mozikban a helyeknek csak 75%-át lehet feltölteni, vagy bizonyos közintézményeknél, nem tudom, lázat mérnek, vagy időről időre, ugye most is lezárnak egy-egy várost, és a kisebb, ott feltűnik néhány eset. Tehát egy csomó kellemetlenség érte a kínai népet, ami nyilván a politikai vezetésnek a támogatottságát is némileg megnyírbálja. Másrészt pedig hát a gazdaságnak azért komoly károkat okozott, mert az a két hónap az kiesett, és utána hiába indult újra a gazdaság, azt a két hónapi kiesést nem tudták teljes mértékben pótolni, úgyhogy a tavalyi kínai GDP növekedési adat az így ember emlékezet óta a legrosszabb lett. Talán valamikor a 80-as évek végén, vagy 90-es évek elején volt ilyen rossz, 2%-ra növekedett csak egy GDP, de lehet, hogy még akkor se. Tehát mi kell, hogy ilyen Mao Zedong alatt volt utoljára ennyire katasztrofális a kínai gazdasági növekedés, ami ugye az emberek életszínvonalára is hat, meg hát a tervek nem váltak valóra. De mindenki azzal számolt, hogy 5-600 GDP növekedés van, ez gyakorlatilag ilyen mértékű életszínvonal emelkedést is hoz, meg új munkahelyek jönnek létre, minőségi munkahelyeket hoz a gazdasági növekedés, és ez nem következett be. Tehát a 2% az, nyilván mi örülnénk neki, de igazából Kínában az majdnem semminek számít. Tehát egyáltalán nem jártak vele jól a kínaiak. És az, hogy ilyen maszk, meg nem tudom, gumikesztyű export telpörgött, az nem pótolja őket a veszteségekért, az talán enyhíti bizonyos vállalkozásoknak a veszteségét, de hát ezek azért minimális szerepet játszanak még most is a kínai exportban. Úgyhogy ezt mondani a hallgatóknak, hogy egyrészt a kínaiak nem jártak ezzel jól, másrészt pedig én nem tudok elképzelni egy olyan vezetőt, aki rászabadít a világra, először a saját országára egy vírust, azzal, hogy majd a vírus talán átterjed másik országra is, másik országokra is, és akkor mi majd itthon talán sikeresen megfogjuk, és akkor a másik országok meg biztos nem fogják olyan sikeresen megfogni, mint mi, és akkor abban mi jól fogunk jönni. Hát itt annyi bizonytalansági tényező van ebben a történetben, hogy el nem tudom képzelni, hogy lenne olyan kínai vezető, aki ezt bevállalta volna. Hát semmi, egyáltalán nem lehetett tudni, mit tud ez a vírus, mire képes ez a vírus, mennyire veszélyes. De kaptottak is az elején ott Wuhanban, meg Hubei tartományban, rengeteg mindent elrontottak, és hát nagyon nehezen, meg óriási áldozatok árán tudtak csak úrrá lenni rajta, és amikor kikerült az országból, akkor meg ugye nem lehetett tudni, hogy más országokban mit fog okozni, más országok milyen ügyesen fogják kezelni, tehát egy elképesztően kiszámíthatatlan következményekkel járó valamit szabadított volna el az, aki elszabadította, tehát szinte biztos, egészen biztos, hogy nem egy szándékos akcióról volt szó.
A vakcinának milyen szerepe van a kínai járványkezelésben? Ott nem dilemma, hogy milyen oltóanyagot használjanak?
Ott azért nem dilemma, mert nem használnak oltóanyagot. A járványos gyakorlatilag Kínában 11 néhány eset, ezeket elkülönítik, ott a kontakt személyeket jól le tudják kutatni. Letesztelik őket, azokat is elkülönítik. Nincsen igény tömeges oltásokra, úgyhogy ilyenek nincsenek is. Beoltották a katonaságnak egy részét, ilyen kísérleti jelleggel gyakorlatilag rajtuk tesztelték le az oltóanyagokat. Beoltották a nem tudom, repülőterek személyzetét, meg az ügyfélszolgálati irodáknak a személyzetét, akik gyakran találkoznak emberekkel, meg természetesen az egészségügyi személyzetnek a nagy részét. Tehát ilyen hivatás alapon pár millió ember beoltottak, de általános a népesség egészét megtérző oltási kampány nincsen Kínában, még nincsen rá szükség. Valószínűleg úgy számolnak, hogy most, hogyha a maguk által előállított vakcinákat exportálják más országokba, azzal nagyobb hasznot hajthatnak gazdaságilag is egyébként, meg természetesen politikailag is, mint hogyha nekiállnak a saját óriási populációjukat beoltani egyébként teljesen feleslegesen egy nem létező járvány ellen. Szerintem arra várnak, hogy ha majd olyan mértékben feltörögnek a vakcinagyártó kapacitások, és sokkal olcsóbban, sokkal több vakcinához hozzá lehet jutni, akkor majd nekiállnak ezt az 1,4 milliárd embert beoltani, de egyelőre inkább exportálják a vakcináikat, mert azzal nagyobb haszonra tehetnek szert.
Ez most nem növelte azt sejtem, a kínai vakcina iránti bizalmat. Sem az iránti bizalmat, hogy kell teljes társadalmi átoltottság.
Mert nem volt ilyen szándékom, hogy a kínai vakcina iránti bizalmat megingassam. A vakcinákat nagyon érdekes módon, mivel hogy Kínában nem volt járvány, nyilván az első két fázis kísérleteket Kínán belül elvégezték. Tehát az, hogy meghalunk-e a vakcinától, vagy szakáll a nőknek a vakcinától, vagy nem tudom, nő-e egy harmadik fülünk vakcinától, ezt otthon leteszelték, tehát a biztonságossági kritériumokat azért otthon villámgyorsan, gyakorlatilag emberkísérletekkel elvégezték, és biztonságosnak bizonyultak, tehát ilyen probléma nincsen. a hatékonyságát a vakcináknak nem tudták otthon letesztelni, mert azt ugye csak úgy lehet letesztelni, hogyha járvány van, és mondjuk 30 ezer embert beoltunk a vakcinával, 30 ezer embert beoltunk placebóval, és megnézzük két hónap múlva, hogy a placebóval, illetve a vakcinákra beoltottak közül hányan betegedtek meg. És akkor a köztük lévő különbség fogja megtenni a vakcinának a hatékonyságát. Viszont ugye mivel Kínában nincsen, nem volt addigra már járvány, mire eljutottak a vakcinák kifejlesztéséhez, ezért külföldön próbálták ki, tehát ezeket a kísérleteket, a vizsgálatokat elvégezték, csak nem Kínán belül, hanem olyan országokkal, akik erre hajlandóak voltak, Egyesült Arab Emírségekkel, ami azért nem egy szegény ország, más arab országokkal, dél-amerikai országokkal, Brazíliában. Itt folytak szépen a kísérletek, bebizonyosodott, hogy ilyen vagy olyan vagy olyan hatékonysága van a vakcináknak, itt azért az adatok azok nem teljesen egyértelműek, itt ugye nem egy vakcináról beszélünk, hanem több vakcináról, és nem merült fel az, hogy a kínai vakcina veszélyes lenne, az sem merült fel, hogy teljesen hatékonytalan lenne, hogyha ez felmerült volna, akkor a mainstream amerikai sajtó, meg nyomán az egész nyugati sajtó hetekig címlapon tálalta volna, hogy milyen iszonyatosan veszélyes a kínai vakcina. Egyetlen egy ilyen cikk sem jelent meg, egyedül a dokumentációjának a hiányosságát azt lehet felhozni, egész egyszerűen azért, mert a kínaiak máshogy dokumentálnak, más standardokkal, más protokollokkal végeznek el egy ilyen kísérletet, mint a nyugatiak. De különösebb probléma a kínai vakcinával nincsen. Ezt egyébként nyilván én sinológusként, hát ezt nem tudhatom, de én bízok a magyar infektológusokban, meg virológusokban, meg orvosokban, és nekik a 100%-ig azt mondja, hogy jobb a, és biztos, hogy jobb a kínai vakcina, vagy biztos, hogy jobb bármilyen vakcina, mint maga a vírus.
Beszéltünk a teljes lezárásról, a kontrollról, amit Kínában bevezettek. El tudom képzelni, hogy ez a nagyvárosokban és a kisebb városokban is hogy működött, meg erről érkeztek hírek, de mi történt a vidéki Kínával és azokkal a területeken, ahol nagyon nagy szegénységben élnek az emberek, és ahol egyébként a kínai kormánynak van egy szegénység felszámoló programja is.
A járvány alapvetően a városokban volt igazán veszélyes, hiszen a városokban vannak nagy tömegek összezárva, ott kellett teljes lezárásokat végrehajtani, tehát a nagyvárosokban volt az, hogy akinek nem volt muszáj elhagyni a házát, mert mondjuk a orvosként dolgozott, vagy a nem tudom, az áramszolgáltatónál dolgozott, de nem hagyhatta el a házát, ha meg elhagyta, mert muszáj volt neki, akkor is nagyon szigorúan kontrollált körülmények között. Ezek a városokban voltak ezek a nagyon drasztikus intézkedések, tehát gyakorlatilag a kínai városi lakosság volt bezárva a saját lakásaiban. A falvakban, ugye ott eleve inkább szabadtéren vannak az emberek, kevesebbet találkoznak, eleve kevesebb ember van, tehát ott nem volt szükség egy olyan fokú lezárásra, amire a városokban. Inkább az történt, hogy a falvakat egymástól zárták el, tehát minden falu határába a bekötő útra kiült a helyi falu bizottság, és ott csak a helyi lakosokat engedtek ki be, és valaki idegen földről jött, azt nem engedték be a faluba. Ez igazából a falvaknak a normális életét nem korlátozta, hiszen ugye a vidékek eleve kevesebbet utaznak, a földjeikre kijárhattak, mondtam, megkapálni a kapálnivalókat, a rizst azt learathatták, mondjuk az, amit nem tehettek, az, hogy nem látogathatták meg nem tudom, a szüleiket a szomszéd faluba, vagy nem utazhattak vissza a városokba azok a migráns munkások, akiket onnan a boldog év alatt ugye, gyakorlatilag hazaküldtek, és csak jó pár hétkéséssel utaztak vissza. Ez nyilván bevételkiesést jelentett nekik, de ez az egész történet a kínai vidéket kevésbé gátolta a normális életvitelnek a folytatásában. és hát a szegénység elleni intézkedések is tovább folytak ebben az időszakban is.
És lehet számítani arra, hogy előrelépnek, sikerül felszámolni, milyen év elé néz Kína?
Hát most jelentettem a múlt héten Xi Jinping államelnök pártfőtitkár, hogy totális győzelmet arattak a mély szegénység felett. Tehát azt lehet mondani, hogy előreléptek, igen, és ebből a szempontból Kína egy jó év elé néz. Egy picit ebbe belemennék, hogy miről is van szó. Ugye több mint 40 éve zajlik Kínának a villámgyors felemelkedése, a reform és nyitás korszaka, és hát ebben a 40 évben 740 millió ember emelkedett ki a mély szegénységből. Ez nem azt jelenti, hogy 740 millió ember gazdag lett, vagy középosztálybeli lett, az alapvető élelmezési meg ruházkodási problémák megszűntek, tehát mindenféle világbanki meg egyéb standardok szerint ezek az emberek ma már nem számítanak szegénynek. És hát ugye még a 2010-es években is maradt nagyjából 100 millió mély szegénységből élő ember az országban, tehát a többség, úgy, itt ugye egy 1,4 milliárdos országból beszélünk majdnem, ebből 100 millió volt az, aki továbbra is mindenféle szegénységi küszöbök alatt élt, és hát a Xi Jinping féle kormányzat, ami 2012-ben vette át a hatalmat az ország felett, az egyik legfontosabb feladatának azt tartotta, hogy 2020-ig szüntessék meg a mély szegénységet. Tehát ez nem azt jelenti, hogy a szegénységet szüntessék meg, hanem a mély szegénységet, vagyis az alapvető megélhetési problémákkal küzdő kínaiaknak a számát nullára szorítsák le 100 millióról. És elindult egy elképesztő kiterjedt kampány, a világtörténelem legnagyobb mély szegénység elleni kampánya. Pénzparipát fegyvert fordítottak erre, jól emlékszem, valami 200-300 milliárd dollárnyi forrás különítettek el csak a szegénység elleni programokra. Ez azért Kínában is egy óriási összeg. 3 millió városi hivatalnokot küldtek le, hogy a frontvonalban harcoljanak a mély szegénység ellen. Regisztrálták, nyilvántartásba vették az országban az összes embert, meg az összes háztartást, aki szegénynek számított, mély szegénységbe tartozónak számíthatott, és hát egy ilyen személyre szabott, vagy háztartásra szabott politikai csomaggal kínálták meg ezeket a szegény embereket, hogy kiemeljék őket a mély szegénységből. És hát most már tavaly decemberben bejelentette Xi Jinping, hogy megnyerték a szegénység elleni küzdelmet, most pedig múlt héten tartottak egy nagy konferenciát az Országos Népi Gyűlés házában, ahol összehívták azokat a mintadolgozókat, akik a legtöbbet tették a szegénység felszámolásáról, és kitüntetéseket adtak nekik meg emléklapot, és itt Xi Jinping mondott egy beszédet, amiben kijelentette, hogy 100%-ig legyőzték a mély szegénységet Kínában.
Ezt azért vetettem fel ezt a kérdést, és azért feszegetem, egyrészt, mert mi modell nagyon érdekes és izgalmas, másrészt pedig azt a félelmet, hogy a COVID-járvány a legszegényebb rétegeket sújtja végzetesen, egy kicsit oldja, mert lám lehet ebben valamit előrelépni ilyen körülmények között is, már amennyiben a kínai tájékoztatást készpénznek lehet venni 100%-ig.
Ugye Kínában ez az egész COVID-járvány, ez nem tartott hosszú ideig, 2-3 hónapig tartott. Alapvetően városi jelenség volt, tehát a városi gazdaságnak a működését bénította meg. Márpedig Kínában a mi szegénység, az igazi szegénység az vidéken van jelen, tehát mondjuk az amerikai nyomornegyedekkel szemben, amik ugye tipikusan városi jelenségek, és tipikusan ugye COVID-19-nek a gócpontjai Amerikában, Kínában nem a legszegényebb embereket sújtotta a COVID, hanem a városi középosztály már amennyire sújtotta, ott is maga a betegség, az tulajdonképpen Wuhan, senki olyan komolyabb áldozatokat nem követelt, csak hát az emberek részéről ugye a bezárkózás miatt csomó jövedelem kiesett, csomó kellemetlenség érte őket, de ez ugye nem a legszegényebb rétegeket érintette, mert azok vidéken voltak, és ők nem voltak bezárva. Tehát ebből a szempontból Kínának a példája az más. Meg hát ez a szegénység ellenes program, ez egy annyira alapvető fontosságú program volt, hogy ezt nem lehetett legitimációs okokból sem felfüggeszteni, vagy megszüntetni egy járványocska miatt. Xi Jinping nagy csinadrattával bejelentette a 2010-es évek elején, hogy már pedig mi 2020-21-re véget vettünk a szegénységnek, és elképesztő energiákat meg összegeket mozgósítottak erre. Nem tehették meg azt, hogy hát csak azért, mert most akkor pár hónapig nem lehet utazni így Kínán belül, csak azért elengedjük ezt a célt. A 2020-21-es cél az azért fontos egyébként, mert 2021-ben ünnepli a 100. születésnapját a Kínai Kommunista Párt, de kerek évforduló van, és ez nem csak egy egyszerű kerek évforduló, hanem az elmúlt évtizedekben egy csomó célkitűzést akarnak erre a kerek évfordulóra elérni. Ez a két centenáriumi célnak az egyike, a másik az majd 2049 lesz a népösszetség kiáltásának a 100. évfordulója, és hát ennek a centenáriumi célnak az egyik nagyon fontos eleme volt a mély szegénységnek a felfüggesztése. Tehát itt az elmúlt években már szinte mindent annak rendeltek alá, hogy ezt a centenáriumi célt ezt teljesítsék nagyjából 2020 végére, 2021 elejére, tehát a évfordulóra, ami nyáron lesz, már kipipálhassák ezt a kérdést, és ez végül is megtörtént. Most nyilván ez nem azt jelenti, hogy Kínában már nincsenek szegény emberek, nyilván ez nem azt jelenti, hogy a nyugati újságírók nem fognak találni nyomorgó embereket, akiket le lehet fényképezni, hogy ott az utcán kéregetnek, és akkor meg tudják írni, hogy hát az egész csak propaganda. De azért a mindenféle helyszíni beszámoló, statisztika, világbanki adatok, embereknek, magunknak, a kínaiaknak a tapasztalatai azt mutatják, hogy óriási előrelépés történt a szegénység felszámolása.
Na hát reméljük, hogy a kínai példákból át lehet venni azt, ami ennyire előremutató és ennyire sikeres, és reméljük, hogy javulnak a kapcsolatok, nemzetközi kapcsolatok, és a bizalom is, nem a bizalom jellemzi most a légkört. Ezekről a kérdésekről a következő Kínáról szóló adásunkban fogunk beszélgetni. Ma Salád Gergely volt a vendégünk, aki a Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkatársa. Köszönöm szépen, hogy hallható volt a Székelyföldi Rádióadón, és várjuk vissza hullámhosszig.
Köszönöm szépen, másfél is szívesen állok a rendelkezésre.
Kedves hallgatóink, a kínai válságkezelésről, illetve járványkezelésről szóló interjúnkat Salád Gergely sinológussal visszahallgathatják a Marosvásárhelyi Rádió hangtárában. Hozzászólásaikat, véleményüket nagyon várjuk a rádió honlapjára, vagy várom akár saját személyes Facebook oldalamra is. Parászka Boróka vagyok, az Értsünk Szót szerkesztője és műsorvezetője. Tartalmas rádiózást, szép estét kívánok! Viszont hallásra!